Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, sport, időjárás jelentés.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Egyre többen az utcán átláthatóbb hitelezési szabályokat kezdeményez a Parlament Szociális Bizottsága. Egyszeri gyorsegély az önkormányzattól, több emeletre visszaköltözhettek a lakók a kiégett Miskolci házban. A titkosszolgálat kiderítette, a rendőrök kihallgatnak, hazafiatlansága vált több azeri család ellen egy dal miatt.
Kővágó Zoltán döntőbe jutott, az atlétikai VB diszkoszvető selejtezőjében a harmadik legjobb eredményt érte el.
3000 nem fizető devizahiteles lakoltatta ki otthonából tavaly ősz, a gazdasági válság kezdete óta. A Parlament Szociális Bizottsága most azt kezdeményezi, hogy átláthatóbb hitelezési szabályok megalkotásával előzzék meg a további kilakoltatásokat. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete már több mint 120 pénzügyi vállalkozást jelentett fel uzsoraszerű hitelezésért. A rendőrség 150 ember ellen nyomoz.
A hitelezési gyakorlat felülvizsgálata.
A Szociális Minisztérium államtitkára ezt nevezte az egyik legfontosabb lépésnek a bajba jutott devizahitelesek érdekében. Simon Gábor azt mondta, hamarosan elkészül a banki magatartási kódex. A kormány ezzel próbálna véget vetni a hitelintézetek egyoldalú és indokolatlan szerződés módosításainak. És így szeretné lassítani a gyors kilakoltatásokat. A Fidesz inkább országgyűlési határozatot hozna a hitelkárosultak megsegítésére. A párt szerint a lakosság 15%-át fenyegeti az árverezés. A válság tavaly őszi kirobbanása óta 3000 családot lakoltattak ki, mert nem törlesztették tartozásukat. Közülük sokan uzsorakamatra vettek fel kölcsönt pénzügyi vállalkozásoktól.
Különböző vállalkozások szerveződtek arra, hogy az így bedőlt lakáshiteleknek a lakásait a lehető legolcsóbban megszerezzék, és utána felárral adják tovább, tehát hasznot húzzanak ebből a nyomorúságból.
Főként hitelközvetítőkről, ingatlan közvetítőkről és követeléskezelőkről van szó. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete is egyre több ilyen esetet derít fel.
Több mint 120 feljelentés alapján már több mint 150, mondjuk így, hogy gyanúsított került a hatóságok látókörébe.
5800 milliárd forint.
Július végén összesen ennyi jelzálog hitel tartozása volt a magyaroknak 1.400.000 lakás után. Ez a hazai ingatlanok csak nem fele.
A jelzálog hiteleknek a 2%-a, tehát összegében 2%-ánál volt a tartozás 90 napon túli.
A pénzügyminisztérium számításai szerint csak az elmúlt két hónapban 40 000-re nőtt a kilakoltatással fenyegetett családok száma.
15 lakásba visszaköltözhettek a szombati paneltűz után Miskolcon. A felső 4 emelet lakásaiba csak napok múlva mehetnek vissza a lakók. A károsultak délután 50 és 500 ezer forint közötti egyszeri gyorssegélyt kaptak a várostól.
Mi az alapján engedhetünk be embereket, akik itt laknak, vagy a felújítási munkákat végzi, senki mást.
Csak az ott lakók mehettek be a kiégett panelba Miskolcon, 15 család már véglegesen.
Hát bokáig ért a víz a nagyszobába, a falak végig leállt, van minden. Minden ázott.
Az önkormányzat délelőtt rögtönzött lakógyűlést hívott össze.
A 5. emeleten lévő lakásokig, tehát már az 5. emeletre is vissza lehet költözni.
És megkapták a lakók az egyszeri 50 és 500 ezer forint közötti gyorssegélyt is.
Hál' Istennek nagyon kevés kára, de borzalmas bemenni a házba, úgyhogy akármilyen kárja van az embernek, ezt nem lehet lelkileg feldolgozni.
A 6. emeleti födémet már teljesen aládúcolták. A tűz a 6. emelettől felfelé terjedt, a szakemberek az ott lakók türelmét kérik, egy-két napban még biztos beletelik, amíg a közműveket helyreállítják. Ez egyelőre csak a villanyt és a vizet jelenti, gáz még lejjebb sincs az épületben. 15 otthon még napokig lakhatatlan.
Tűz következtében a szennyvízrendszernek a lefolyó műanyag csövei, ugye ezek sajnos elégtek, tehát azt jelenti, hogy a 6. emlettől fölfelé a szennyvízrendszert gyakorlatilag cserélni kell.
Több lakó is a nemrég felújított szigetelést okolja a tűz gyors terjedéséért.
Nagyon sok éghetőanyag volt bent, és természetesen ez a homlokzaton megjelenve tulajdonképpen elporlasztotta, meggyújtotta a hőszigetelést is, de hogy pontosan milyen összefüggés van a tűz terjedése és a hőszigetelésnek a minősége között, ezt vizsgálják most a szakértők.
A szemközti iskolában ma a tűz egyik áldozatára, arra 13 éves fiúra emlékeztek, aki édesanyjával együtt füstmérgezésben meghalt. Nővére még mindig válságos állapotban van. A tűz okait tehát még vizsgálják, és azt is, hogy hogyan terjedhettek a lángok a homlokzaton keresztül ilyen gyorsan felfelé.
A homlokzati rendszert vizsgáljuk, de...
Az építésügyi minőség ellenőrzők már két napja vizsgálják a szigetelést. A begyűjtött mintákat a cég budapesti központjában elemzik majd.
Alábújt a tűz.
A tudományos igazgató azt mutatja, hogy a kísérleti telepükön hogyan vizsgálják a vakolatrendszerek tűzállóságát. A minden percből csak néhány másodpercet mutató felvételen jól látszik, hogy egy olcsóbb termék már akár 20 perc alatt is átég. A 10 emeletes épületeken, így a Miskolcin is, csak olyan szigeteléseket használhatnak, amelyek két emelet között 45 perc után égnek át. Ha viszont a kivitelező hibázik vagy spórol, és az elemekből nem mindent rak fel, akkor a minősített termék is veszélyes lehet.
Ez bizony arra vezethet, hogy az ugyanazon anyagokból megvalósuló rendszer egyszerűen veszélyességi szempontból egy sokkal magasabb kockázati szintű terméknek minősül, azaz a homlokzati tűzterjedés nagyon gyors, nagyon intenzív lesz.
A mérnököknek most azt kell kideríteni, hogy a miskolci épület felújításakor betartották-e a gyártó előírásait. A Fidesz képviselője emlékeztetett arra, hogy évek óta firtatja a panelprogram biztonságát, de interpellációjára sosem kapott érdemi választ.
A felújításban prioritást kellett volna adni annak, hogy a jelenlegi áldatlan és rossz tűzrendészeti helyzeten inkább javítsunk, mint roncsunk. Erre alapozom azt, hogy sajnos ez a két halott némiképpen a kormányzati cselekvőképtelenség és a kormányzati felelőtlenség számlájára írható.
A Fidesz kezdeményezi a már felújított panelházak ellenőrzését, az ezután kezdődő felújításokat pedig építési engedélyhez kötnék. A panelprogramot működtető önkormányzati miniszter szerint még nem derült ki, hogy kell-e módosítani a szabályokon.
Én szeretném megvárni a tűzvizsgálatnak az eredményét, és akkor állni a sajtó rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy nem használnak az ügynek a mostani különböző találgatások.
A vizsgálatot végző építésügyi ellenőrök szerint még legalább egy hét kell a miskolci panelházból gyűjtött minták elemzéséhez.
Őrizetbe vették Varga Gergely volt kerületi ügyészt, hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés büntettével vádolják. A központi nyomozó főügyészség szerint azért kellett őrizetbe venni, mert megpróbálta befolyásolni az eljárás szereplőit. A főügyészség munkatársai júliusban Budapest közelében tetten érték a volt ügyészségi szóvivőt, amikor pénzt vett át egy bírósági szakaszban lévő büntető gyanúsítottjától. Azt ígérte neki, hogy a pénzért enyhébb ítéletet kezdeményez az ügyében. A vizsgálatok lezárásáig nem lesz vezetőváltás a BKV-nál, elsősorban azért, mert a szocialisták megvárnák a cégnél zajló belső ellenőrzés eredményét. A BKV-tól ma csak egy embert menesztettek, Horváth Évát, aki Hagyó Miklós főpolgármester helyettes asszisztense, de a fizetését a közlekedési társaságtól kapta.
Vezetőségváltással kezdett volna a főpolgármester azon az ötpárti találkozón, amelyet a BKV nagy összegű végkielégítései miatt hívott össze. Ezt a tervet a résztvevők megvétózták. A fővárosi MSZP frakció vezetője szerint előbb a volt és a jelenlegi BKV vezérek felelősségét kell vizsgálni.
Jelenleg én nem tartom alkalmasnak arra a helyzetet, hogy az igazgatóság és a fegyelő bizottság önkot, a két vezető testületet testületileg menesztelik.
A Fidesz frakciója szerint a BKV ügy magával rántotta a főváros teljes szocialista vezetését.
Ezekbe az ügyekbe, mert itt nem egy, hanem több, sőt ügyek sorozatáról van szó, véleményünk szerint gyakorlatilag a komplett fővárosi MSZP belebukott.
Az MDF és a KDNP is a politikai vezetők felelősségét vizsgálná. Például Hagyó Miklós főpolgármester helyettesét, akinek sajtószóvivője nem a fővárosnál, hanem a BKV-nál volt alkalmazásban egészen a mai napig. Hagyó Miklós egyébként a BKV felügyelő bizottságának vezetője is.
Horváth Évát munkatársként nem láttam a BKV-nél. Egyébként
Horváth Évának, aki 2,5 éve volt a BKV-nál, ma felmondtak, végkielégítést nem kapott. A kommunikációs szakember alkalmazásán a főpolgármester is felháborodott.
A BKV-t nem lehet kivizetési helyként használni. Ha valakit a főpolgármester helyettes úr itt alkalmaz, azon itt kell munkaszerződést kötni, nem pedig egy másik vállalatnál. Ez teljesen nyilvánvaló. Tehát ez a gyakorlat, ha ez így van, ez elfogadhatatlan.
Horváth Évával még a BKV korábbi kommunikációs igazgatója kötött szerződést.
Úgy gondolom, hogy az én felelősségem az zéró. Igen nagy varázslónak kell lenni ahhoz, hogy valaki kimutasson felelősséget, mert a felelősséget az én oldalamon, miközben a közelében nem voltam a BKV-nak, mikor ez a 100 milliós kifizetés történt.
A végkielégítési ügyekkel kapcsolatban augusztus 26-áig kérte a vizsgálat lefolytatását a főváros.
Több mint 100 tűzoltó és 150 mentős biztosítja idén az augusztus 20-ai ünnepség helyszíneit a fővárosban. A meteorológusok szerint nem lesz vihar, van viszont mentési terv az esetleges vészhelyzetekre. A repülőverseny és a tűzijáték előkészületei miatt holnaptól a pesti alsó rakpartot is lezárják. Már ma is óriási dugók voltak, szinte járhatatlan volt egyes részeken a főváros. Áttörték az épülő M6-os autópálya utolsó alagútját az A jelütt, ez omlott be tavaly. Szekszárd és Boly között összesen 4 alagút lesz, ezek másfél évig készültek. Több mint 600 ezer köbméter földet mozgattak meg. Épül az autópálya többi szakasza is. A kivitelezők szerint határidőre, jövő tavaszra kész lesz.
Áttörte a markoló az 1330 méteres A-jelű alagút utolsó falát. Határidőre lett kész, pedig 8 hónapig állt a munka.
Közötte lévő terület süllyedt meg.
Tavaly júliusban az alagút mindkét vége beomlott. 100-100 méteren 40 ezer köbméternyi föld indult meg. Ezért kellett megerősíteni a löszös talajt, cementhabarcsot injekcióztak a földbe. Természetesen némiképp visszavetette a kivitelezést a beomlás, de sikerült behoznunk a lemaradást, most még a belső burkolat héj hiányzik, mondta a kivitelező. Az M6-os autópálya szerkezete már mindenhol kész, most aszfaltoznak.
A második rétegnek 60-65%-os készültsége, a kopor réteg pedig folyamatosan hetenként növekszik a mennyisége. Körülbelül most augusztus közepén a 25%-nál tartunk.
A Szekszárd-Boly-Pécs közötti autópálya 81 kilométeres szakasza magántőke bevonásával 266 milliárd forintból épül. Komoly kritikák érték a tervezést, mert a bírálók szerint majdnem sík területre építettek alagutakat és völgyhidakat. A páneurópai közlekedési folyosó részeként épülő M6-os autópálya középső Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának építése is a tervek szerint halad. Budapestről Pécsre így 2010. március 31-e után már autópályán lehet eljutni. A híradót Répás Orsolya tudósította.
Építik a szombati Madonna koncert színpadát a budapesti Kincsen Parkban. A különleges 2500 négyzetméteres színpad egy hét alatt készül el. A közepén egy kifutó, a kifutó végén pedig egy kisebb színpad is csatlakozik hozzá. Minden eleme mozgatható lesz, és a háttérfalakat kivetítőnek is használják majd. A felszerelés legtöbb része erre a turnéra készült. Madonna szombaton koncertezik Budapesten 8 tagú kísérőzenekarral, 4 vokalista és 20 táncos kíséretében. A show egy részében egy orosz roma zenekarral énekel majd. Hazafiatlansággal vádolta meg a hatóság azokat az embereket Azerbajdzsánban, akik a szomszédos Örményország énekeseire szavaztak az Eurovíziós dalversenyen. Feltehetően a titkos szolgálat nyomozta le, hogy kik küldtek SMS-t a két örmény előadóra. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hány embert hallgatott ki a rendőrség, és miért a verseny után 3 hónappal vonták őket felelősségre.
Ez az a dal, ami veszélybe sodort több mint 40 embert Azerbajdzsánban. A produkciót az Eurovíziós dalversenyen adta elő két fiatal nő, Örményországot képviselték. Csak hogy az ének megnyerte néhány tévénéző tetszését az örményekkel szomszédos Azerbajdzsánban is. Ez lett a vesztük, és hogy a mobiljukról még szavaztak is SMS-ben. A brit BBC hírportálja szerint ugyanis az azeri rendőrség nemrég felkereste ezeket a családokat. Hazafiatlansággal és a biztonság veszélyeztetésével vádolták meg őket. Örményország és Azerbajdzsán között azóta feszült a viszony, hogy az 1990-es években fegyveres harcot folytattak hegyi Karabakh területéért. A két ország vezetői tavaly egyeztek meg, hogy felgyorsítják a megállapodást a vitatott területről. A jelenlegi azeri elnököt Ilham Alijevet 2008-ban választották újra. De civil szervezetek szerint egyre népszerűtlenebb, a nagymértékű korrupció és a szabad véleménynyilvánítás korlátozása miatt. A jelentések szerint 43 azeri szavazott az örmény dalra, de nem tudni, hogy közülük hány embert hallgatott ki a rendőrség. Az azeri hatóságok annyival kommentálták az ügyet, hogy csak magyarázatot vártak a szavazóktól, miért pont Örményországra adták le a voksukat.
Még nem tudják az orosz hatóságok, hogy mi okozta a hétfői balesetet az ország legnagyobb vízi erőművében. A mentési munkákkal együtt a vizsgálatok is elkezdődtek. Az ügyészség szerint egy transzformátor robbanhatott fel, de a szakértők nem zárják ki, hogy emberi mulasztás történt.
Éjjel is dolgoztak a mentőcsapatok a baleset helyszínén. Bár minden szakértő azt mondta, gyakorlatilag nincs esély arra, hogy túlélőkre bukkanjanak a romok között. A gépterembe bezúduló víz mindenkit elsodort. 12-en meghaltak, 64 embert eltűntként tartanak nyilván. Két dolgozónak szerencséje volt, róluk is azt hitték, hogy odavesztek, de kiderült, csak lekésték a műszak kezdést. Napközben is folyamatosan érkeztek a szibériai gáthoz a mentőegységek. A rendkívüli helyzetek minisztere pedig a helyszínen igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a közelben élőknek nincs mitől tartaniuk. A vízszintje nem fog tovább emelkedni, a gát nem sérült meg, szilárd, nincs veszély, mondta a miniszter. Továbbra sem ismert, hogy mi okozta a balesetet. Azt viszont már lehet tudni, hogy mi nem. A szakértők az elsők között vizsgálták meg, és szinte azonnal el is vetették a terrortámadás lehetőségét. A károk felmérését nehezíti, hogy a lerombolt gépteremben 20 méteres a víz, ezért különleges kutatóberendezéseket kell a helyszínre szállítani. Az óriási erőmű teljes újjáépítése 4 évig is eltarthat. Az anyagi veszteséget, a kieső áram pótlásának költségét nehéz megbecsülni. Az áldozatok emlékére szerdán gyásznapot tartanak Szibériában.
Megtiltotta az afgán kormány a sajtónak, hogy a választások alatt hírt adjon az erőszakos támadásokról. A hatóság szerint ugyanis az emberek már most is annyira félnek az utcára menni, hogy könnyen lehet, hogy az alacsony részvétel miatt érvénytelen lesz a voksolás. A tálibok többször halállal fenyegették meg azokat, akik elmennek szavazni, és a merényletek is megszaporodtak az utóbbi egy hétben. Ma 3-an meghaltak, amikor bomba robbant Kabulban egy katonai menetoszlop mellett, reggel pedig rakétát lőttek ki az elnöki palotára és a rendőrfőkapitányság épületére. 85 éves korában szívelégtelenség miatt meghalt Kim Dae-jung volt dél-koreai elnök, a helyi demokratikus küzdelmek vezéralakja. A Nobel békedíjas politikus volt az első dél-koreai vezető, aki Pjenjánban találkozott Észak-Korea vezetőjével. Ő volt az első olyan államfője Dél-Koreának, akit az ellenzék jelöltjeként választottak meg.
Ez a tűzijáték szerencsére a béke ünnepe volt a hidegháború óta kettészakított koreai félszigeten. A harsonaszó azt a politikust köszöntötte 2000 késő őszén, akit Stockholmban Nobel békedíjjal tüntettek ki. A díjazott Kim Dae-jung akkor a koreai köztársaság elnöke. A korábban otthon elnyomott, Japánban elrabolt, majd Dél-Koreában bebörtönzött távol-keleti politikust 75. születésnapján a demokráciáért és az Észak-Koreával kezdeményezett úgynevezett napsugár diplomáciájáért érte a nemzetközi elismerés. Pjenjáni látogatásától végleges megbékélést várt a világ, de később bebizonyosodott, az észak-koreai diktátor kedve szerint értelmezte az ottani megállapodásokat. Nyilvánvalóan akkor és azóta is sokan kételkedtek abban, hogy rövid távon sikerre vihető-e Korea újraegyesítésének terve.
Valóban célunk, hogy egy hosszú távú békés egymás mellett élési folyamatot indítsunk el. Ez akár 10 vagy 20 évig is eltarthat. Ha mindkét ország rész bízik annyira a másik félben, akkor jön el a megfelelő időpont, hogy a kettéosztott koreai félsziget békés újraegyesítéséről beszélhessünk.
Sajnos Kim Dae-jungnak is csalódnia kellett. A Nobel békedíjas ex-elnök ma úgy távozott az élők sorából, hogy egykori Pjenjáni partnere magányosabb, mint valaha.
Sporthírek Negri Viktortól.
Köszönöm szépen. Bolt 200 méter joggingolt kővágó a döntőbe dobta magát. Zajlanak a berlini atlétikai VB eseményei.
Kővágó Zoltán döntős diszkoszvetésben. Első kísérleténél még nem találta a szektort, de másodszorra 65 méter 82 centiméterre szállt a kezéből a diszkosz. Ennél nagyobb csak az észt Kanter és a német Harting dobott, de ennek nincs nagy jelentősége.
A hármason a itt 100 méteren szenzációs világcsúcsot futó Usain Bolt. Maga biztosan vezet, és nyeri is a futamot egy nagyon könnyed futással. 20,42 század másodperccel. Tökéletes szélcsendben. És ott van már az elődöntőben.
Orgo tud-e győzni? Sanya Richards megnyeri első nagy versenyét. Vezet az orosz még egyelőre. Mennyi az előnye? Most már semmi. Jön a jamaikai még. Sanya Richards mellett Cherika Williams. Richards az első, Williams a második. Kivosapka a harmadik. Közben Kivosapkára ráfut a másik jamaikai. Sanya Richards a világbajnok.
Ez női 400 méteren történt. A csend tört meg nem Parcs Krisztián, a kalapácsvető idei első vereségét szenvedte el a legrosszabbkor a világbajnokság döntőjében. Negyedik lett és most nyilatkozott.
Ugye ilyenkor az első két dobás nem sikerül, nagyon nehéz abból újra felállni. És ilyenkor tényleg eljön az idegi állapot, amikor nagyon nehéz ezt kezelni, és nagyon nehéz innét felállni, mert sajnos én nem tudtam megoldani. Próbáltam felállni, a negyedik dobásomnál már úgy éreztem, hogy valami összejöhet, de ott megint éreztem olyan hibát, ami nagyon fájt, hogy nem tudtam akkor megcsinálni. De mivel láttam, hogy az csak 77-45, így kicsit elkeseredtem, és maradt bennem nagyon-nagyon sok hiányosság. Nagyon ritkán fordul velem elő az, hogy ilyen versenyen van, talán ad egy bizonyos nyomást, amit nehéz kezelni.
Négy olimpiai számban szereztek aranyérmet a magyar versenyzők a dartmouthi kajakkenu VB-n. Kanadából a csapat jelentős része mégis hiányérzettel tért haza.
A 12 megszerzett éremből a férfiak mindössze 3 medáliát gyűjtöttek a kajakkenu VB-n. A kenusoknak egy ezüst és egy bronzérem jutott, míg a férfi kajakosok az elmúlt évtized leggyengébb szereplését produkálták. Az egyedüli szépségtapaszt a Kammerer Kucsera páros ezüstje.
Ezüstérmesen soha nem voltam 500 párosban, mindig a bronzig jutottam, nyertünk EB-t, nyertünk olimpiát, ugyan, de VB-n ez a legjobb eredmény eddig, tehát abszolút nem kell szégyenkeznünk, de nagyon közel voltunk a győzteshez.
A szövetségi kapitány természetesen nem maradéktalanul elégedett, de szerinte mélypontról szó sincs.
Ezen az évben a Kammerer Zoli és a Kucsera Gábor mellett azért még egy páros kiállítottunk. Ugye a Gönczi Gábor és a Kökény Roland személyében, akik Európa-bajnokságon másodikok lettek, most jól lehet idézőjelben csak negyedikek, de már ez olyan kicsit ürességet kelt mindenkiben. Én meg úgy vagyok, hogy örülök neki, hogy van egy másik egységünk is.
A férfiak gyengélkedése ellenére a magyar válogatott az összesített éremtáblázat élén végzett Kanadában.
A junior női kézilabda Európa-bajnokság számunkra első középdöntő mérkőzésén Magyarország-Norvégia 24-24. Megszűnés vagy felemelkedés, a BVSC anyagi nehézségei ellenére életképes lehet, a klubot az önkormányzat mentheti meg.
Két év múlva 100 éves a BVSC, márha megéri, anyagi helyzete ugyanis kilátástalan.
A MÁV hosszú évtizedekig támogatta az itt folyó sporttevékenységet, ám ebből 2006-os év végén a MÁV nehéz helyzete miatt ki kellett vonulnia. Ma már ott tartunk, hogy azért a sporttelepért, amit a BVSC 80 éve használ, 140 millió forintos éves bérleti díjfizetési kötelezettséget jelentene a klubnak.
Ami természetesen a klub ellehetetlenülését jelenteni. De a sporttelepen a kerület lakosai, iskolásai, nyugdíjasai is rendszeresen vendégek. Talán ezért is segít az önkormányzat.
Az Óbudai önkormányzat 2009. július 10-én képviselőtestületi ülésen kinyilvánította azon szándékát, megtesz mindent annak érdekében, hogy megszerezze a BVSC szűnyűjtő sporttelepének a tulajdonját. 21. századi sportkomplexumot szeretnénk létrehozni.
Két évvel ezelőtt egy arany és egy ezüstéremmel zárt a magyar kettes fogadhajtó válogatott a lengyelországi világbajnokságon. Csütörtöktől itthon lehet ismét bizonyítani.
A kecskeméti futballstadionon az utolsó simításokat végzik, miközben a világbajnokság indulói is az utolsó mozdulatokat csiszolják a fogatokon, azaz csütörtökön a díjhajtással megkezdődik a kettes fogadhajtó világbajnokság.
Nagyon-nagyon bízunk abban, hogy a magyar válogatott hozza azt a kötelezően tőle elvárt feladatot, amit az elmúlt évtizedekben letett a magyar sport asztalára. Két komoly nemzet, akivel fel kell vennünk a versenyt, Hollandia és Németország. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy az elmúlt években is picit jobbnak bizonyultunk, most is össze fog jönni a magyar válogatottnak és a magyar versenyzőknek. Ez a jó eredmény.
A híradó után folytatódik az atlétikai VB közvetítése.
Köszönjük szépen, időjárás jelentéssel folytatjuk a részletek Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Szinte nem is éreztük az ország nagy részén, hogy egy gyenge hidegfront vonult át rajtunk. Általában a hőmérséklet sem esett vissza, és az ország nagy részén csapadék sem fordult el, ugyanakkor a Tiszán túlon egy picit megerősödött a front, arrafelé magasra törő zivatarfelhők alakultak ki. Békés Csaba környékén a legmagasabb zivatarfelhők elérték a 14 kilométeres magasságot, és ott néhol 90 km/h körüli széllökés is előfordult. A front felhőzete itt látható műhold felvételünkön, és ez a következő egy-két napban tovább mozog keleti irányba, időjárásunkra már nem lesz hatással. Annál inkább azonban az az anticiklon, amely a hidegfront mögött épül ki, és holnap napközben szinte egész Európa időjárását alapvetően meg fogja határozni. Egyébként Nyugat-Európa fölé az anticiklonnak nyugati peremén egyre melegebb levegő érkezik, így nagy valószínűséggel például Franciaországban holnap lesz a nyár eddigi legmelegebb napja, hiszen arrafelé általában 33-35 fok közé melegszik fel a levegő, és szinte zavartalan napsütés valószínű. Közép-Európában holnap ennyire meleg nem lesz, de a déli területeken így is elérheti a hőmérséklet a 30 fokot. Az előttünk álló éjszakán nyugat felől mindenütt tovább csökken, illetve szakadozik a felhőzet. Eleinte keleten, Erdélyben még egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, később csapadékra már arrafelé sem kell számítani. A légmozgás is mindenütt mérséklődik, és általában 13-18 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben is a Kárpát-medence legnagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A hegyvidéki területeken lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, és arrafelé egy-egy zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hazánkon belül, a Dunántúlon csapadék azonban nem valószínű, időnként megélénkül az északi szél, és itt is néhol elérheti a legmagasabb hőmérséket, a 30 fokot. Egy picit erősebb széllökések talán a Tiszántúl északi felében lehetnek, főként a nyírségben, de egy legfeljebb egy-egy erős széllökés alakulhat ki, és nagyon kevés felhő jelenik meg napközben az égen. Augusztus 20-án, tehát az állami ünnepeken, az időjárás semmiképpen sem fogja zavarni a rendezvényeket, akkor is szinte zavartalan lesz a napsütés, és 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Egy kismértékű változás szombattól valószínű, ekkor egy gyenge hidegfront hatására nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és eső, záporeső, néhol akár hevesebb zivatar is előfordulhat, és a nyugati területeken akkor már egy kicsit mérséklődik a nappali felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!
Egyre többen az utcán átláthatóbb hitelezési szabályokat kezdeményez a Parlament Szociális Bizottsága. Egyszerű gyorssegély az önkormányzattól, több emeletre visszaköltözhettek a lakók a kiégett miskolci házban. A titkosszolgálat kiderítette, a rendőrök kihallgatnak, hazafiatlansága vált több azeri család ellen egy dal miatt. Itt az M2-n, tehát hamarosan kapcsoljuk Berlint, az atlétikai világbajnokságot híradó legközelebb az M1-en lesz, 10 óra után az estében. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!